Az az ige, amiről ma beszélni szeretnék, a Mózes első könyve második részének negyedik és Tóra kilencedik verséig terjed. Így hangzik. Ez az ég és a föld teremtésének története. Amikor az Úristen a földet és az eget megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre, ember sem volt, aki a földet megművelje. Akkor forrás fakadt a földből, és mindenütt megöntözte a termőföld felszínét. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet lehelletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a földből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eredelre jót, az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és rossz tudásának fáját. Eddig Isten igéje. Az Ószövetségnek kevés része volt nagyobb hatással a keresztény teológiára, és egyáltalán a keresztény közgondolkodásra, mint az Édenkert története, Ádám és Éva teremtésének története, a bűneset története. Noha ennek a narratívának nevezzük így, számos olvasata van, mégis az emberiség története, a bűneset, az Édenből való kihűzetés, az miközben teológiailag nagyon sokfajta módon olvasható, szilárdan tartja meghatározó helyét a keresztény közgondolkodásban. Amikor, most nagyon hálás vagyok Juditnak, hogy most már ő nyomtatja a bulletin, de amikor látta, hogy mi lesz a mai prédikáció, akkor ilyen kedves mosolyjal az arcán megkérdezte, hogy és erről fogsz beszélni? És ebben benne volt az, hogy tényleg erről fogsz beszélni? Mert hogy ha közel engedjük magunkat, magunkhoz gondolkodó emberként, ezt a bibliai szakaszt, akkor nem tudjuk nem azt mondani, hogy hát számos kérdésünk van ezzel a történettel kapcsolatban. Egy kicsit ilyen okoskodni fogok az ige hirdetésem elején. Ez a második fejezet, ami szinte kizárólag az emberi fajra, mint Isten teremtményére vonatkozik, kicsit szembeáll strukturálisan is, az első fejezettel, ahol a föld egészére tekint. Valaki egyszer a teológia tanulmányom kezdetén azt mondta erről, hogy olyan, mintha a Genezis 1, 1 Mózes 1 a nagy képet vázolná föl, és utána, mint amikor szoktunk így rázumolni valamire, a Genezis 2, az 1 Mózes 2 rázumolna az ember teremtésére. Azt most ne bontolgassuk, hogy egy nyelvi elemzés kimutatja, hogy ez a második fejezet teljesen más nyelvi eszközökkel él, más istennevet használ, mint az első, tehát nagy valószínűséggel két különböző szerző, vagy két különböző hagyomány áll a két fejezet hátterében, sőt, azt mondják, hogy ez a második fejezet lehet a régebbi, ami kizárólag az emberrel, és az ember teremtésével és az ember problematikájával foglalkozik. Persze még mindig áll az a kérdés, amit én ott láttam, jogosan vagy nem jogosan Judit kérdése mögött, hogy hogyan álljunk hozzá ennek a szakasznak a megértéséhez, és pláne milyen üzenetet facsarjunk ki belőle egy vasárnapi prédikáció erejéig. Ne gondoljuk azt, hogy az a problematika, hogy hogyan értsük a teremtés történetet, a bűnesetet, a Édenből való kiüzetés történetét, vagy egyáltalán mondjuk az 1 Mózes 1-nek az 1.11 egyik teljes fejezetét, amiben ott van a Káin és Ábel története, ott van a Bábel torony története, ott van Neó története, az csak ilyen bennünket 21. századi embereket izgat, hogy hogyan is lehet ezt értelmezni. Már a keresztény bibliaértelmezés első óriása, Origenész, a harmadik században, azt mondta, hogy hát itt komoly kérdések vannak, és nagyon valószínű, hogy az ikletet szerző elrejtett valami spirituális üzenetet emögött, mert a szó szerinti értelmezése számára nehézkes. Könnyű dolga volt Origenésznek, már az első században azért megteremtették a Szentírás spirituális értelmezésének a hagyományát. De Augustinus is, amikor fejtegeti a teremtés történetet, akkor a 4.-5. század fordulóján, akkor felteszi azt a kérdést, hogy ha Ádámnak és Évának csak azok a gyermekei voltak, akiket a Szentírás, akikről a Szentírás tudósít, akkor hogyan lehetséges, hogy Káinnak fejlessége lett? Sőt, a Káin kiüzetése tulajdonképpen egy lakott földet feltételez. És akkor ő azt mondja, hogy a bibliai szöveg szelektál, és nem az egész történetet mondja el, csak a csomópontokat, az emberiség történetének a csomópontjait mondja. Nagyon létezett egy hugonotta teológus a 17. században, és ez már a nagy földrajzi felfedezések kora. Úgy hívták, hogy Itzhak Laperer, ilyen szép franciásan kéne ejtenem ezt a nevet, aki úgy vélte, hogy Ádám csak a választott népnek, Izraelnek az ősatja, hiszen a teremtés könyvéből úgy tűnik, hogy rajta is kívül éltek emberek. Ádám előtti emberekről beszél egy írásában. És akkor azt fejtegeti, hogy mennyi idős is lehet a világ. Valószínűleg több, mint amiről a Szentírás tudósít. És a végső állítása az, hogy az első egy Mózesnek az 1.11-ig terjedő szakasza igazából csak Izrael ős történetét mondja el, nem beszél más fajokról, nem beszél az egész föld történetéről. Mégis volt ez fontos. Ebben akkorban szembe kellett nézni azzal, hogy az európai keresztény világnak, hogy más népek, más vallások, más bőrszínű emberek is vannak, a teológiának is szembe kellett néznie, és ez a hugonotta teológus megoldotta ezt a kérdést ezzel a magyarázatával. Kellően negatív reakciókat is kapott erre a fajta biblia értelmezésére. És látjuk azt, hogy a Szentírás értelmezése az, és ennek a szakasznak az értelmezése az koronként változhat. Mert hogy nincs birtokunkban a kijelentésnek a végső értelme. Nem véletlen, hogy az egyes hermeneuták, biblia értelmezők az ihletet olvasóról beszélnek. És azt mondják, hogy a bibliai szövegek által megérintett olvasó az egy ihletet olvasó. És a bibliai szövegek jelentése újra formálódik ennek az ihletet olvasásnak a során, és természetesen minden olvasó a maga kulturális szemüvegén keresztül, a maga nyelvén, a maga hagyományrendszerén keresztül olvassa, és a maga tudásának megfelelően olvassa az adott szöveget. És még mielőtt arra térnék rá, hogy mi ennek a felolvasott szakasznak a számunk már relevánsnak tekinthető üzenete, azért még nézzünk rá egy kicsit a szöveg műfajára. Én mindig szeretem azt gondolni, vagy a gondolkodó, vagy a teológiailag gondolkodó eszmélésem kezdete óta szeretek arra gondolni, hogy szeretek úgy gondolni erre a szövegre, hogy igazából ez egy mitikus nyelven elmondott történet. Hiszen ez igazán nagy dolgokat nem lehet racionálisan kifejezni. Nem lehet. Nemrégiben beszélgettem egy fiatalemberrel, és a partnernőjére, és megkérdeztem, hogy mit tetszett meg benne. És azt mondta, hogy mit vettél észre benne először? És azt mondta, hogy a fogát. És arra gondoltam, hogy biztos nem ezzel kezdte az udvarlását, hogy de szépek a fogaid, mert bizonyos dolgokról nem lehet. Csak egy nem racionális nyelv eszközein keresztül. Bizonyos dolgokat nem lehet csak ezzel elmondani. Ma azt állítják a bibliatudósok, hogy elsősorban nem ez a tudnélik a mitikus nyelv a legjobb megközelítés ennek a szakasznak az értelmezésében. Azt állítják, hogy a szöveg történetének is van egy története. Az a szerző, aki ezeket a gondolatokat, az az ikletett szerző, aki ezeket a gondolatokat megfogalmazza, nagyon valószínű, hogy már egy lakott földön élt. Majd el fogom mondani, hogy az én teóriám szerint miért egy városban, egy ókori városban. És ebből a perspektívából, ebből a helyzetből kérdez rá az eredetre. Honnan jöttünk? Kik vagyunk? Hol a hiba, hogy ennyi háború, ennyi gonoszság, ennyi nézeteltérés, ennyi konfliktus van az emberiség történetében? Miért nem képesek emberek együtt élni? Miért nem képes a férfi nő együtt élni? Nem olvastam fel azt az ige szakaszt, ahol a férfi és a nő teremtéséről van szó. Mi történt, hogy ilyen gyakran elromlanak a dolgok? És ez a hipotézis azt mondja, hogy ennek a történetnek is van egy története, azaz valahol az ókorban megfogalmazódott ezek a kérdések, és ezek a válasz lehetőségek, és az, ami arra az adott kis kultúrára lehetett jellemző, még az is lehet, hogy Izrael őskorában, az átkerül az ókori Izrael világába, és egy lokális kérdésből, és egy lokális válaszból kozmikus kérdés és kozmikus válasz lesz. Ahogy mi ma értelmezzük, és értelmezni tudjuk ezt a szentírási szöveget, abban már az egész föld és az egész emberi történelem kezdete iránti kérdések vannak benne. És talán nem is jogtalanul. Eresszük el a fantáziánkat. Gyertek velem egy időutazásra. Valaki az ókori világban, talán egy virágzó város lelki embereként boncolgatja a létezés nagy kérdését. Miért kell városnak lennie, és miért kell virágzó városnak lennie? Mert kell, hogy kifejlődjön már a társadalomnak az a nagyon szűk rétege, amelyik nem a mindennapos élet küzdelmeivel foglalkozik. Ugye tudjuk a történelemből, hogy azért ez egy hosszadalmas folyamat, akik már nem a földet művelik, nem vadásznak, még csak nem is a kereskedelemmel foglalkoznak, hanem akiket már a társadalom el tud tartani. Akik már nem csak a törvényeket írják le, és nem csak a gazdasági, kereskedelmi dolgokat vetik valószínűleg agyaktáblára, hanem ennél filozófikusabb kérdéseket is és gondolkodhatnak. Ugye ez már még a szűk elitnek is a legszűkebb elitje. Tehát nagyon komoly társadalmi felépítménynek kell lenni ahhoz, hogy a filozófus réteg, most itt van két filozófus, megjelenhessen. Ez az ember már ráír gondolkodni. Ez az ember már megteheti, hogy az létezésnek erre az alapkérdéseire rákérdez. Lehet, hogy az őskorból hallott, a szóbeli hagyományból átvett történeteket írja valamire. Az is lehet, hogy ezek az ő kérdései és az ő válaszai. Vagy a szóbeli hagyomány történeteit értelmezi át valamilyen módon, és örökíti meg. Ugye az ókori városok környékén még voltak apró települések, de azután már a nagy pusztaság következik. Olyan érdekes, hogy olvasok egy könyvet a bizánci irodalomról, Kossuth László, és hogy ott is megjelenik ez, hogy még, ugye ez a 12. században játszódik, hogy igen, nagyobb település központok, de egyébként a puszta veszi körül. Nagyon sok esetben még a kora középkori embert is, pláne az ókori embert. Azon kívül, a városon és a város környékén kívül ember nem lakta, nagyon-nagyon gyérel lakott vidék, vadvidék. De hol is épültek nagyobb városok? Vízzel jól ellátott vidékeken. Először folyók mellé, és még Jeruzsálem is egy olyan hely, ami ugye nincs ugyan messze egy folyótól, de vízzel jól ellátott hely, forrásokkal jól ellátott hely. Innen kérdez az ókori barátunk. Például ez, hogy honnan ered az élet? És nem nehéz megtalálni azt a választ, hogy az élet forrása a víz. Mellesleg mi a 21. században a Mars kutatásban ugyanezt halljuk, de ez egy másik történet. És talán szabad úgy interpretálnom ezt a történetet, hogy innen fogalmazódik meg ez a mondat, hogy még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre, ember sem volt, aki a földet megművelje. Akkor forrás fakadt a földből, és mindenütt megöntözte a termőföld felszínét. Mi más lehet az élet forrása, mint az a víz, ami Isten tevékenységeként, teremtő munkájaként jelenik meg. De hát ki az ember? Gondolkodhat tovább az ókori barátunk. Aztán megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az órába. Így lett az ember élőlény. Többfajta fordítást megnéztem, és nagyon tetszik mind az angol, mind a német, mind a latin fordításban, hogy benne van az, hogy a humán a humanusból lett. Ugye értitek ezt az összefüggést? Hány csontvázat láthatott ez az ember? Hány szétbomló, a régi kultúránkban, még ha el is gyorsan el is temették a holtakat, azért néhány háború után, nem részletezem a fantáziátokra, bízom, hogy mi mindent láthat egy ember. A humán, az ember, a humanus, a föld, ugyanolyan, mint a föld. Ugyanazokból az alkotó elemekből, ugyanaz a sorsa. Ugyanúgy, elnézést a képet, rothadásra van ítélve, mint minden más ebben a teremtett világban. Ugyanakkor van benne élő lélek, mégis más, mégis több. Az Isten élő lehelletet lehet bele. Ezért alkotni, gondolkodni, már-már teremteni tud. De minden nagysága ellenére ez az ember nagyon sebezhető. Védelemre és táplálékra van szüksége. Biztos keretekre, az élet fenntartásához. Ugye az én interpretációm szerint ez az ókori barátunk egy városból néz ki, egy keretből néz ki, és pontosan tudja, hogy miért menekülnek egy rablótámadás esetén a városba, a szomszéd, a város körül lakó emberek, mert az embereknek keretre van szüksége. És egyáltalán nem véletlen, hogy azt mondja, hogy ültetett az Úristen egy kertet az Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a földből mindenféle fát, szemre kívánatosat, és ered erre jót. Ez az ember már városiasan, de még a természet közelében élt. Pár évvel ezelőtt olvastam egy tanulmányt arról, hogy körülbelül a reneszánsz korig nem is tudta magát az ember elválasztani a természettől. Nem volt meg ez a képzete, ami nekünk már, még akkor is a falun nőttünk föl, ott van az agyunkban, hogy a lakott vidék és a természet. Elkülönítjük magunkat a természettől. Addig még a városi ember is benne élt a természetben. Tudta magát a természet részeként értelmezni. Csak az iparosodással születnek meg azok a nagyvárosok, amik már a természet ellenében születnek, és milyen érdekes, hogy most a modern építészet mit csinál? A nagy lakóházak tetejére szinte erdőket telepít, hogy valahogy visszahozza az embernek ezt az egységét a természettel. Konkurenciám támadt. A kert képében benne van a keret képe is. Egy körülhatárolt terület az, amiben az isteni lélekkel rendelkező ember lakhat. Enélkül a védelem nélkül az ember kiszolgáltatott a káosz erőinek. És ültette Isten az élet fáját is a kert közepén, és a jó és a rossz tudásának fáját. És bár az ember ebben a kertben él, és ez a kert táplálja és védi őt, ugyanakkor nem mentesíti a döntések felelőssége alól. Mert ezen a kerten belül is vannak határok, amiket nem léphet át, anélkül, hogy a káosz erőit el ne szabadítaná. És most folytathatnám az ókori barátunk gondolatait az ember társtalanságáról, mert ugye ezután a felolvasott ige szakasz után következik, hogy Isten elvezeti az Ádám előtt az embert. Ugye Ádám, meg Ádám által, meg a nemek eredetéről, hogy a két nem megszületéséről, meg a kígyóról, meg a bűnesetről, így folytatódik tovább ez a történet, de eddig tart az ige szakaszunk. Amiről ma beszélnem kellett. Álljunk meg most itt. És én azt gondolom, ha, ahogy így nézek rá a szövegre, hogy kitekintve magából az ókori világból, ez az ember, vagy ez a hagyomány, mégis öröm gondolatokat fogalmazott meg. Hadd kérdezzem azt, hogy testvérem, humán a humuszból. Ismered-e a teremtett méltóságodat? És a teremtettséged törékenységét? Én azt gondolom, hogy a valódi áldozat az mindkettőnek az ismerete és megélése. Hihetetlen méltóságom van, mint Isten képére és hasonlatosságára teremtett embernek. Ugyanakkor nagyon törékenyek vagyunk, kívül és belül. Mérhetetlenül törékenyek vagyunk. Régen az embert fix keretek vették körül. Ezek társadalmilag meghatározott keretek voltak, ma is sok ilyen keret létezik egyébként. Ezek a keretek sokszor szűkek voltak, kegyetlenek és megváltoztathatatlanok. Éppen most kezdtem fordítgatni egy szöveget arról, hogy milyen nehéz lehetett például a néger, vagy a rabszolga néger asszonyoknak a 18.-19. század elejé Amerikában, amikor maga a szentírással találkozni, miközben maga a szentírásból magyarázták a rabszolgaságnak a jogosultságát, és hogy micsoda kered áttöréseket kellett belül megugraniuk ahhoz, hogy egyáltalán a bibliai szövegekhez hogy vágyuljanak, és hogy lesz például a Bálám Szamara történetéből egy nagyon jó csattanóval az a megvilágosodás, hogy Bálám Szamara, tehát hogy a Szamár látja Istent, Bálám nem látja Istent, tehát a néger asszony lehet Bálám Szamara, aki meghallja, meglátja az Isten angyalát, míg az a szerencsétlen Bálám proféta nem látja meg az Isten angyalát. Nagyon érdekes ez, és majd nyilván többször is fogok erről beszélni. Még mindig vannak szűk és változhatatlan keretek, de azt hiszem mindnyájan tudjuk, hogy pillanatnyilag szabadabb keretek között mozgunk, mint akár a szüleink mozogtak. De nem lehet, hogy éppen ez a sokfajta bizonytalanságunk forrása? Nekünk kell megtalálni a magunkét, és tiszteletbe tartanunk a másikét. Ez a szabadságnak az ára és a felelőssége. Végezzük ezt a munkát. Olyan mély szimbólum van a jó és rossz tudása fájának a képében. Valami lehetőségként ott van a kertünkben, az életünkben. Megtehetem. Megtehetném. Szakíthatnék. Megehetném. Enyém lehetne. Nagyon szép kép ez az emberi felelősségnek. Mert a káosz erői nem csak kívül leselkednek, belül is elszabadulhatnak, ha hagyjuk. Talán mindnyáján voltunk már úgy, hogy felrobbant az agyunk valamitől, és később nagyon hálásak voltunk, hogy le tudtunk csillapodni, és nem vágtuk el az illetőnek a legalábbis verbálisan a torkát, mert az ember egy-két nap múlva már teljesen másképp látja ugyanazt a történetet, és azt mondja, hogy de jó, nem szabadultak el a káosz erői. Belül megállt, tudtam parancsolni neki. Hagyjuk-e? Van-e belső? Védjük-e belül is a kertünket? Kívül és belül védjük és munkáljuk-e azt a kertet? Azt a keretet, amit Isten nekünk adott. Hát engem erre juttatott ez a szentírási szakasz, és kívánom, hogy mindnyájan legyünk ihletet olvasói a bibliai azonnak a részeinek, amiket a mi agyunk, most mondjam így, hogy a sokfajta gondolaton és talán tudáson edzett agyunk már nehezen emészt meg. Imádkozzunk! Köszönjük, hogy lehet rákérdezni, nem csak az életünk eredetére, de lehet rákérdezni a mi végből és a hogyanra is. Köszönjük azt, hogy emberként nézhetünk rá erre a világra. Köszönjük ennek a méltóságát. És ismergetjük ennek a törékenységét is. Olyan gazdagok vagyunk, Uram, a mi életkertünkön belül. És látod, hogy ugyanakkor mennyire szorongunk is a gazdagságunktól. Áldj meg bennünket, hogy mindazt, amiben benne vagyunk, tudjuk művelni, őrizni, le tudjuk védeni magunkat és másokat a rombolás erőitől. Amen.